Kegyelemétek és békesség Istentől, a mi Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 720. énekünket, az első és második versét. Szólsz hozzá, Istenes, én választani készen már megint. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családok legnagyobb szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettek búcsút szeretteik. Bogyó Sándor néni és Anna, 82 éves. Marokszéki Aladárné, Szócska Erzsébe, 75 éves, és Ince Sándorné, Bordé Zsuzsanna, 74 éves elhúzott testvéreinktől. Szent lelkük a szigorúságát kérünk a gyászoló családok számára. Ez az év a Zsinatuk által úgy lehet megjelölve, hogy az élőügye éve, és pontosan erre az évre esett, hogy mi is elhatároztuk, hogy az élő igét próbáljuk segíteni, hogy élő legyen, és beszélgetünk a igéről, a mai Isten tiszteletünk is ilyen. Tehát az Isten tisztelet után kérem, hogy aki teheti, aki csak teheti, maradjon itt. 12-ig beszéltünk az igéről, sőt, 12-kor ez elértelően még látjuk azokat, akik itt maradtak. Ma kezdődik a házasság hete. Szerettel ajánljuk a központi rendezvényeket, és különösen is a testvérek figyelmébe ajánljuk pénteken, este 6-kor a Kálvin téren Szőke Attila és Etelka tart előadást. Gyülekezetünkben is lesz házaspáros alkalom. Jövő vasárnap délután 3 órára várjuk a házaspárinkat. Interaktív alkalom lesz. Szeretnénk a házasságunkat megköszönni, szeretnénk erősíteni, megújítani ezért várjuk szeretettel a gyülekezet házaspárjait. Gyermekmegőrzéstől is gondoskodunk, hogy ez se okozza nehézséget a házaspárok számára. A gyülekezeti tagság feltétele többek között az, hogy egy háztartói állított üdvessene testvére. Ez független attól, hogy mindenki adakozik. A persely az egy Biblia szerinti adakozás, ahol névtelenül, feltűnés nélkül tudunk adakozni, de az egy évi jelzésre szükség van, hogy tudjuk, hogy kik tartoznak a gyülekezetünkhöz, tehát évente egyszer név szerint kell adományt tenni, egy háztartói járulékot fizetni, ezt meg lehet tenni a felkész hivatalban bármikor, amikor itt vagyunk, de meg lehet tenni az Isten tisztelet előttán is. Most folytassuk az Isten tiszteletünket. A megkezdett 720. énekünk tovább versével, ha jót tettél velem, ha áldva látogattál, nyitettünk a harmadik. Ekkor Nátán ezt mondta Dávidnak, te vagy az, hogy benne. az Úr Izrael Istene, én kentelek föl, hogy király légy Izrael fölött, és megszabadítottalak Saul kezéből. Neked adtam urat házát, és a kedvedet urat feleségét, ezelőtt neked adtam Izrael és Júda házát. S ha ez még kevés lett volna, még adtam volna hozzá sok mást is. Miért vetetted meg az Úr beszélét, hogy olyan dolgot cselekedtél, amely utálatos cselekedte? A hetitúliást fegyverrel vágattad le, és feleségül vetted magadnak. Ő magát pedig Amon fiainak a fegyverével öletted meg. Kegyelem Isten áldja meg éjjét szívünkbe, most így ülve maradva hajtsuk meg fejünket. Áldunk Téged, Urunk, szállatos szeretetedért, fegyelmedért. Köszönjük, hogy mindig újabb napot virrasztasz rá. Köszönjük, hogy benne van minden napban, hát ez szeretetedért a gyönyörű világon, és a képességünk, és a mellettünk levő emberek. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor rondítunk bele. A Te ajánlataival. Olyan sokszor vagyunk elégedetlenek. Olyan sokszor vagyunk mérgesek, és töltjük ki haragunkat igazságtalanul másokon. Köszönjük, hogy Te a szeretetedre közelítesz ma is hozzád. Köszönjük, hogy meg akarsz szólítani. Hívogatsz, ajándékaidat adod nekünk, a Te békességet, a Te örömödet, a Te jelenlétet, áldását. Kérünk segíts ma is átmenni ezeket az ajándékokat, áld meg a igét a szívünkben, a beszélgetés próba, szeretett a kísértelő megváltókét. Készülve a 718. éneket énekelj, az első és második versével egyedül reményen Isten csak Te. Krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét, Máté evangéliuma 22. részében. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd belelátod magad. Egyéb parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem. Mert természetem szerint hajos vagy Isten, és fele barátma gyűlölöm.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének 5. részéből a 18-as verstől a 25-ös versig. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó létezvételét nem találom. Mert nem a jó cselekszem, amit akarok, hanem a gonosz teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Magamban tehát ezt a törvényt találom, hogy jól lehet, hogy jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de látok egy másik törvény tagjaimban, amely ellenkezik az elmúlt törvényével. És ennyi a tagjaiban lévő bűn törvényének rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem e halálnak testéből? Hála Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én tehát az értelmemmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok. Amen. Kedves vélek, kedves gyülekezet! Betegség az egy szörnyű dolog. Szerintem ebben mindannyian egyet tudunk érteni. Rossz dolog az, amikor elkapunk valamilyen betegséget, és akkor szenvedünk, és én tapasztaltam, mert talán nagyobban, de lehet, hogy más is, az influenza szezonban, hogy hét elején én is beteg voltam, nem is olyan rég múltam egy ebből a betegségből is, valóban nehéz volt elcselni, idegesített, hogy tehetetlen vagyok, hogy nem tudok úgy működni, mint máshol, mint ahogyan valahol tudnék tenni, vagy cselekedni dolgokat. Tehát rossz dolog beteg lenni. De ahhoz, hogy a gyógyulás megtörténjen, meg kell tudnunk, mi a betegség, hogy mi a bajunk, hogy mi, ami okozza ezt az egészet. Meg kell ismerni a bajt is. Ugye a betegségnek sokféle oka lehet. Lehet, hogy ugye először egészségesek volt, és aztán valamilyen fertőzést kapunk. Ugye ez az alapeset, amit én is mondjuk keresztül estem. Van olyan, aki mondjuk megvágja magát, és úgy kap el valamit. Ilyen is van. Van olyan is, aki kifejezetten különleges ritka betegségben szemben, csak ő volt az el, és még néhányan a világban, amely nem olyan gyakori. De van olyan betegség, amiben beleszületik az ember, amelyet egy születik segít kell élnie egészen az élete végéig. Na, a bűn, az pontosan ilyen, amelyről a Heidelbergi kártékban is olvashatunk. Nehéz felismerni, mert olyan, mint egy betegség, amelyben benne élünk, amely bennünk született, ugye ez az eredendő bűn, ezt nevezzük annak, és ebből fakad minden más erkölcs bűn, amit az ember el tud és elképes, hogy akar cselekedni. Tehát nem egy ritka betegség, nem csak bizonyos emberek részesülnek benne, hanem már minden egyes ember erre a világra, ebben a bűnben fogal meg. Megfordítom az egész gondolatot, milyenek lennénk, hogyha egészségesek lennénk, Isten szerint, ha nem lenne bennünk a bűn. Ugye ez is megtalálható volt a Heidelbergi kártékban, akkor szeretnénk Istent, és szeretnénk a fele barátunkat, úgy, mint magunkat. És hogy miért? Mert ugye Isten az embert alapból jónak teremtette. Isten szeretetére, a másik ember szeretetére. Pontosan ez az, amit a bűnnek ront. Ez az, amit a bűn tönkre tesz, semmissé tesz. Hiszen úgy működik, mint a betegség, amiben ugye született az ember, elválasztja az egészség forrásától minden egyes emberi életet. És így nem lesz képes se Isten szeretetére, és ebből fakadóan a másiknak a szeretetére sem. Milyen a bűn természete? A Heidelbergi Kátinak a kérdései alapján a mai tiszteletünk fő témája ez, hogy milyen sportosan a bűn természete. Először is ugye, vannak a személyes bűneink. Vannak azok, amiket mi követünk el személyesen, amiről lehet, hogy csak Isten is mi tudunk egyedül. Ezek azok a dolgok, amely azért annak, hogy elválasszák az embert Istentől, hogy távoltassák tőle, és minél többször hajlamos egy ember elkövetni egy ilyen bűnt, onnan távolabb kerül a mennyei Atya szeretetétől, meg attól, hogy tudja azt cselekedni, amit ő akar. És általában az emberek nem is ébrednek rá sokszor, hogy az a személyes bűn az bűn. Sokszor kell valaki, ki felnyissa a szemüket, úgy, mint a hosszabbik ige szakaszban, Nátán próféta, Dávid a szemét is felnyitott az ő bűnére, ami szerinte lehet, hogy addig nem is volt bűn, nem is volt rossz. Hosszabbik ige szakaszunkat fogjuk megvizsgálni, és az alapján nézzük meg a bűn természetét. És azon látjuk meg, hogy mennyire valóban olyan a bűn, ami mindenkiben benne van, hogy Dávid király a kiválasztott népnek az egyik leghíresebb, legnagyobb királya. Csodálatos dolgokat lehet a nevét kötni, mai napig is emlegetik az ő nevét, és mégis ő benne is volt bűn. Ő is elkövetett védteket, ráadásul ilyen súlyosakat. És ilyen személyes bűne volt ugye a parázlaság, a házasságtől is. Alapból ezek a személyes bűnök, ezek ugye Istentől tartanak bennünket távol, az ő szeretetétől, az ő tisztaságától. Viszont, hogyha jobban bele gondolunk, akkor ebbe a bűnbe belevitte a másik felet is. Ugye Bercsabét, aki ráadásul az ő hűséges hadsereg parancsnokának a Hettita óriásnak volt a felesége. És ez az azt, hogy megkívánta, elcsábította, és megtörtént a bűn. Minden egyes ilyen bűn Istent elszomorít, mert ő nem erre teremtette az embert, nem ilyennek teremtette az embert, de mint egy betegség belülről emészt bennünket, belülről lassan-lassan megöl bennünket, és így lehetne levezetni a betegség által, hogy ez a bűn alapból egy halálos betegség, egy olyan, amiben a végén belehal az ember, hogyha nem találjuk meg a gyógymódot rá. Tehát vannak a személyes bűneink, de sokszor nem csak ez a bűn, hogy elkövetek valamit, ami elkövetek rossz, ami tudjuk, hogy ez Istennek, és ő leszomorítjuk, ő haragszik ezért. Nem csak ilyen, hanem olyan betegség, amely másokat is megsebez, nem csak magunkat, másoknak is kárt okozunk vele. Mások is elkaphatják, hogy kihatással van a mi betegségünk másokra. Hogy is értem ezt úgy, hogy a bűneinknek bizony következményei vannak. Következményei jár minden egyes rossz cselekedet, kihatással van a környezetünkre, benne élő emberekre is. Dávid király helyzetében is pontosan ezt láthattuk. Kihatása volt az összes körülötte levő emberre. És jól nézzük is. Ilyen szomorú ezt hiszem, ő nagyon kicsit ismerte be, hogy ez egy rossz cselekedet volt. Először is ugye a legnagyobb kihatást, amivel volt egy másik ember életére, a hozzá hűséges hadsereg parancsnokot Úriás elárulta, mondta, megölette, és ott a sorban azt érre állította, hogy ő minél hamarabb az életét vesze, nehogy kikerüljön az ő bűnük. Ugyanis ugye Becsabé már Dávidtól várta azt, hogy gyermeket a szíve alatt. Tehát először is Úriásra volt kihatása, aki meghalt a bűne miatt. De ugyanígy kihatása volt, ugye Becsabér az asszonyra is. Először is, ugye, amit mondtam már, őt is belevitte a házasságtörés bűnébe, akkor Ugye tudjuk jó, hogy ha tovább olvasunk volna hosszú igeszakaszt, később kerül, hogy Isten megbocsát Dávid királynak, viszont a bűnnek következményét el kell hordoznia, és a születendő gyermekük meghal, elveszti az életét. Ez is továbbra is a bűnnek a következménye, ami vele jár. Isten kegyelmes, megbocsát, viszont az embereknek a bűnének itt a világban nyom és következménye van. És az a gyermeknek halálát azt is olvashatjuk a Szentírásban, hogy Dávid király nagyon meggyászolja, nagyon összetörik, utána ugye beletörik, de nem csak neki fájt ennek a gyermek beesztése. Valószínűleg egy csak így érzett. Tehát más szenvedett az ő bűne miatt. Tehát a bűn az ilyen, nem csak bennünket sebez meg, hanem másokat is. Nem tudunk úgy rosszat tenni, hogy az ne legyen hatással másokra. Vagy éppen, nagyon sokszor van ugyanaz fordított helyzetben is, hogy mi szenvedünk más bűnének a következménye miatt. Ma is ezt látjuk. Szoktuk gyakran mondogatni azt, hogy ha valamilyen katasztrófa történik, baleset történik, terrortámadás történik, lehetne ezeket a nagyon nagy eseményeket sorolni. Miért engedte meg Isten, hogy ez történjen? Miért ilyen az Isten, hogy ilyen rosszakat enged meg az övéivel, hogy megtörténjen? És ez is ugye, ez nem Istennek a hibája, nem lehet ráhárítani a felelősséget, amikor az emberek bűnének a következményei miatt vannak ezek is. Hiszen gondoljunk csak bele, az ember szabad akaratot kapott. A szabad akarat arra jósítsa fel az embert, hogy szabadon döntsön amellett, hogy Istenhez közeledik, vagy távolodik az életében. És bizony, hogyha önszánt távol távolodik az ember Istentől, vagy csak el sem jut a szívéig az, amit ő üzen, akkor bizony a másik a rossz utat választja a szabad akaratából, és azt mások is megszenvedik. És nem is kell ilyen hatalmas nagy dolgokra gondolnunk, csak amik ilyen globálisak, mint egy nagy robbantás, vagy egy katasztrófa, vagy egy baleset. Ha egy családban sok veszekedés van, elválnak a szülők, rossz dolgok történnek, nem csak nekik fáj, nem csak ők szenvednek el sérülést, nem csak ők okoznak egymásnak sérülést, hanem bizony a gyermekek is megsínlik azt. És még lehetne tovább sorolni a példákat, de a lényeg az, hogy a bűn természet az pontosan ilyen. Személyesen is rossz, magunkat is bántjuk, kínozzuk vele, és másokra is kihat. És ez a legrosszabb, hogy ezekkel mindegyik dologgal Istennek okozunk szomorúságot. Isten ellen vétünk, aki nem ilyennek teremtett minket, nem ezt szeretné. Gondoljuk csak bele, hogy mi azt, amikor mások rossz tettei miatt szenvedünk. Mi ezt hogyan szoktuk megélni? Milyen nehéz az, amikor mondjuk pont valaki, aki nagyon fontos nekünk, az sebez meg bennünket. Tehát a bűn természete az ilyen, és egy nagyon fontos dolgot még fontos kiemelnem. Ugye azt, hogy vajon észrevesszük-e, amiről a hosszabb igeszakaszunk szólt, Dávid király vajon észrevette-e azt, hogy ő elkövette azt a bűnt? Tudta-e, hogy Isten ellenes cselekedetet vitt végbe? Mert ugye Nátán próféta Isten küldötte, az aktuális orvos, aki rámutat a bűnre, a betegségre, az előáll és elmond neki egy rövid történetet a gazdag emberről és a szegény emberről, hogy a gazdag elvette a szegény báránykáját, megkárosította, rossz dolgot cselekedett. És Dávid király nagyon gyorsan el is ítélte ezt az embert. Tehát amikor másoknak a bűnét észreveszik, a saját bűnét meg nem tudjuk, vagy takargatjuk, vagy nem is akarjuk, vagy nem is akarunk szembenézni vele, akkor pontosan olyanok vagyunk, mint Dávid király, aki felháborodottan mondott ítéletet maga ellen. A próféta szavai húzanítottak ki, ugye, amit így olvastunk, hogy te vagy az az ember. És Isten igéje nagyon sokszor nekünk is rávilági saját rosszaságainkra, amik távol tartanak tőle, amit azt szeretne, hogy elhagyjunk, hogy még közelebb kerülhessünk hozzá. Tehát ahhoz, hogy meggyógyuljunk, hogy ettől a halálos betegségből megmeneküljünk, meg kell ismernünk mindez után, a bűn természete után Istenünk megbocsátó szeretetét. Hiszen a Szentírásból tudjuk, hogy ő szereti a bűnös embert. Ő nem akarja a bűnös halálát, ő azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ő nem sajnálta odaadni Jézus Krisztust, az ő egyetlen egy fiát, ő magát adta értünk, hogy ebből a betegségből kigyógyítson mindannyiunkat. Jézus Krisztus azért jött, hogy meggyógyítson bennünket ebből a halálos betegségből, hiszen ő maga mondta, Lukács evangéliumában így olvassuk, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Hiszen ő azért jött, hogy a világ bűneinek a következményét, az eredendő bűnért járó büntetést, az örök halált, vagy az örök élet ellentétét elszenvedje helyettünk. És ezt ugye meg is tette értünk húsvétkor, el is szenvedte, ám feltámadt a halálból, és ezáltal megnyitotta a menny kapuit számunkra, amely a valódi orvosság, aki már oda eljut, az biztosan eljutott a gyógyulóhoz is. Tehát nem szabad elfelejtenünk, hogy Istenünk megbocsátó szeretete mellett mindig ott van az, hogy a bűneinknek bizony következménye van. Ezért nem szabad visszaélnünk Istenünk a kegyelmével. És amikor rájövünk a bűnös voltunkra, akkor nem az a megoldás, hogy sajnálkozzunk felette, hogy jaj, de rossz, hogy én ilyen vagyok. És utána eltelik egy hét, és újra elkövetjük. Hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Isten fényére tekintsünk, az ember bűnös voltához képest az ő tökéletes tisztaságára, és azt kövessük. És hogyha azt követjük, akkor egyre jobban elhagyjuk a vétkes cselekedeteket, egyre inkább az ő fiához, Jézus Krisztushoz válunk hasonlatossá. Ezekről a gondolatokról fogunk csoportokba beszélgetni, mert az Isten tiszteletünk után, kedves testvéreim. Most viszont az ígéret felelve énekeljük a 718-as számú énekünk 5. versét, mely így kezdődik, Uram, te a nyomorultak, a gyöngét el ne hagyd. Kérünk Istenünk, hogy mindig jusson eszünk az, hogy amikor ellened vétünk, akkor igazából mindenki ellen vétünk, minden jó ellen, amit te megteremtettél, te jónak teremtettél. Hát, hogy mindig eszünkbe jusson az, hogy nálad van a megoldás, nálad van a gyógyír az életünknek a bűneire, rosszaságaira. Te adsz nekünk erőt ahhoz, hogy megváltozzunk, hogy meg tudjunk változni, el tudjuk hagyni bűnös szokásainkat, gyarló óemberünket. Kérünk Istenünk, áld meg a mai beszélgetéseket, áld meg a kedves testvéreket, adj minden kedves testének egészséget, erőt, gyógyulást, akinek szüksége van rá, fizikai betegségekből is, és kérlek Istenem, a gyászolókkal is légy ott. Jézusért, te fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és a gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy énekeljük el a szálló életünket. 221-es számú életet, amely így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, most el bűnömet. Báránycsoportot ide várjuk, és a kereszt csoportot pedig a hivatalba. áldás békesség és áldatosság.